Hálát adok, Urunk, azért a megerősítésért, amit az imént is énekelhettünk, hogy Te teremtetted az egész világot, és a Te birtokod mindaz, ami bennünket körülvesz. Köszönjük, hogyha mi magunkat is oda szánhatjuk, hogy bennünket is birtokolj, rólunk is gondoskodj, minket is vezess, ne csak egyenként önmagunkban, hanem közösségként, gyülekezetként, családként, mint Anyaszentegyházad tagjait és a Te választott népednek a tagjait. Köszönjük, Urunk, hogy bízhatunk a Te hűségedben, hatalmadban, szeretetedben, abban, hogy rólunk mindig gondoskodsz egész életünk során, és abban, hogy nekünk elkészítetted az örök életünket is. Köszönjük, hogyha hála lehet ezért a szívünkben, és bocsáss meg, hogyha nincsen hála, hanem elnyomják a köszönetünket, a hálánkat, a mindennapi életnek a gondjai, a saját félelmeink, talán az, amit másoktól hallunk vagy látunk, sokféle veszély fenyegeti a mi hálánkat. Szeretnénk azonban ezeket félretenni, elsöpörni, és ehhez is kérjük segítségedet, hogy az egész életünk, szívünk, lelkünk neked hálás élet lehessen. Köszönjük, hogy együtt lehetünk és imádkozunk azokért, akik távol vannak most, és mégis tudjuk róluk, hogy ebben az órában, ezekben a percekben itt vannak velünk lélekben, imádkoznak értünk, és vágynak arra, hogy újra ebben a közösségben lehessenek. Hisszük, és ezt tapasztaljuk is, hogy Te magad teremted meg az igazi közösséget veled és egymással. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Máté írása szerint evangélium 6. részéből olvasom. A 6. résznek a 25. versétől a 34. verséig, a fejezet végéig. A hegyi beszédből Jézus szavait halljuk. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani az életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyítőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Amen. Kedves testvéreim, amikor ezt a részt a hegyi beszédből újra és újra olvasom, akkor két jelenet képződik meg, vagy ötlik fel bennem visszatérően és kitörölhetetlenül. Az egyiket azt nem éltem át, azt a szüleimtől hallottam, a másikat ezt saját magam is átéltem. Az első az régen történt, még a második világháború vége felé, amikor az egyik unoka testvéremről mondták el, aki egész kicsi volt még akkor, hogy a sok nélkülözés, az éhezés azt az aggodalmat ültette el benne olyan mélyen, hogy amikor volt ennivaló, és az édesanyja az ölébe vette, és a kiskanállal etette, akkor a kanál útja között, amíg megkapta az ennivalót, meg újra merítette az édesanyja, addig is sírt, mert félt attól, így mondták nekem a szüleim, hogy lehet, hogy elfogy, és nincsen tovább ennivalónk. Régi, és nekünk egyikünknek sem személyes élményünk ez a történet, vagy az ehhez hasonló történetek, de mégis bennem ott van, és azért mondtam, hogy kitörölhetetlenül, mert bár nekünk, és nekem is személyesen mindig volt mit ennem és innom, azért mégis ez a félelem, ez az aggodalom, ami öntudatlan, ami ösztönös, ez annyira sokat mondó nekem, hogy mindig is szeretnék is emlékezni erre, milyen jó az, nekem sohasem kellett így reszketnem, izgulnom azért, hogy lesz-e még ennivalóm. A másik történet az viszont saját személyes élményem, és ezt is a bevezetőként szeretném elmondani, az ennivalóval kapcsolatos. A Lovasberényi gyülekezetben nyaranta mindig szerveztünk ilyen napközishetet, Sámuel Bibliaiskolának neveztük azt el, és arra jöttek a gyerekek, és a gyülekezet tagjai gondoskodtak olyankor az ellátásunkról, az ebédről és 10 órairól is, és az uzsonnáról is, és az uzsonnára általában a gyülekezet tagjai hoztak süteményt is, ami még pluszban az uzsonnához, a rendes ételhez oda volt készítve. És amikor étkeztünk, akkor előtte mindig elmondtuk együtt az asztali áldást, oda sereglettek a gyerekek a szünet után a kitett asztalhoz, ott voltak a sütemények kikészítve, és mindig rájuk kellett szólni, hogy várják meg, amíg imádkozunk, és majd utána egyenek. És ez az emlékem maradt, amikor egyszer azt figyeltem meg, hogy imádkozunk, de volt egy családból 3 nagyfiú is, vagy kisfiú is ott, és az egyik, ők az imádság közben nem kulcsolt össze így a kezét, hanem ide készítette a hozzá legközelebb eső süteményhez. És amikor elmondtuk az áment, akkor ő gyorsan bekapta, úgyhogy mire a többiek először nyúltak a süteményét, addigra ő már a másodikat vette magához. Azt hiszem, hogy ez olyan emberi magatartás, amit ha nem is ezzel a mozdulattal, de azért mi is szoktunk gyakorolni. Jusson a többieknek is, de nekem azért először. Jusson a többieknek is, mindenkinek jusson, de nekem, ha lehet, akkor legalább 2-szer annyim. A hegyi beszédről, ahonnan olvastuk most a mai igét, sokan azt gondolják, mint ahogy általában a Bibliáról is, hogy a Biblia az életvezetési tanácsoknak a gyűjteménye. Vannak, akik ezzel a kíváncsisággal, érdeklődéssel nyitják ki a Bibliát, hiszen annyi mindent elmond az emberi életről, az ember természetéről, az ember lehetőségeiről, hogy biztosan találnak benne olyanokat, amiket a mindennapi életben lehet hasznosítani. És ehhez rögtön le kell szögeznünk tehát, hogy a Biblia, a Szentírás az nem életvezetési tanácsoknak a gyűjteménye. Még akkor sem, hogyha természetesen mindazok a jó tanácsok, parancsok, azok, amik közül most Jézus szavaiban olvastunk is, azok természetesen önmagukban is igazságok, önmagukban is helyesek, önmagukban is jó irányt szabnak, adnak, tanácsolnak, vezetnek az ember életére nézve, de aki csak önmagában ezt a hasznát keresi a Szentírás tanításának, az előbb-utóbb csalódni fog benne, és hogy miért, azt mindjárt látni is fogjuk. A másik, amit még szeretnék előre bocsátani, azt Johannes Rautól hallottuk, Észak-Rajna-Veszfália egykori miniszterelnökétől, aki többször volt annak idején Magyarországon is, és nálunk a hivatalban is, aki itt való keresztjén életet élt, és tőle kérdezték meg egyszer, hogy lehet-e úgy politizálni, ahogyan azt Jézus a hegyi beszédben elmondja, hogy hogyan kell az embereknek élniük. És erre válaszolt, hogy az, hogy lehet-e anélkül politizálni, hogy az ember úgy élne, ahogyan azt Jézus a hegyi beszédben elmondja. És erre az előbbiekre utalva is az a válasz, hogy lehet persze a hitetlen, az Istenben nem hívő ember úgy politizál, hogy nem akarja megtartani mindazt, amit a hegyi beszédben Jézus elmond, és Isten azt is megállhatja, de a hívő ember, a hívő keresztény politikus nem végezheti a feladatát, a munkáját, anélkül, hogy ne igyekezne aszerint élni, aszerint végezni a munkáját, amit Jézus a hegyi beszédben elmondott. És azt még hozzá kell tennünk mindezekhez, hogy a hegyi beszédben elmondott tanítást azt Jézus nem mindenkinek mondta. A Máté evangéliuma szerint arról van szó, hogy meglátta a nagy sokaságot, felment a helyre őt, és a tanítványait, és Lukásnál kifejezetten így hangsúlyozza, a tanítványaihoz fordult, és nekik mondta el mindazt, amit mi úgy ismerünk, hogy hegyi beszéd. Mert hiszen nem életvezetési tanácsokat ad Jézus, hanem a hegyi beszédben arról az új életről tanít, amit ő ad a tanítványainak, és arra az ellentétről, ami a régi életük, és amit ott hagynak, és az ajándékba kapott új életük között meg lehet látni, fennáll az a feszültség is, amiből Jézus éppen azt tanácsolja, hogy a régit hagyjátok oda, mert megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom. Egy szóval a hegyi beszéd éppen, hogy nekünk szól. Nekünk, akik Jézus tanítványai vagyunk, nekünk, akiknek új életet adott, és ehhez az új élethez adja ezt a tanítást, ezeket a tanácsokat, ennek a lehetőségét, ennek a figyelmeztetését, mindazt, amire nekünk tehát szükségünk van. És itt a hatodik részben, a hegyi beszéd közésű fejezetében, a Máté evangéliumában az új életre leselkedő három nagy veszélyről tanít Jézus. Az egyik, amit most nem olvastunk, az a mammon, az a földi vagyon. Ez elsősorban a gazdagoknak szóló figyelmeztetése, hogy a gazdagokra milyen módon leselkedik, ha új életet fogadnak el Jézustól, a veszély. A másik, amit mi hallottunk, ez az aggodalmaskodás, ami elsősorban talán mondhatjuk, hogy a szegényeknek szóló tanítás. És a harmadik, az a hetedik részben következik majd, az pedig az ítélkezés. Ez az a három nagy veszély, ami leselkedik a Jézustól elfogadott új életünkre, nem úgy, hogy azt el akarja venni tőlünk, nem úgy, hogy azt derébe akarja törni, hanem úgy, hogy apránként, miközben mi azt gondoljuk, hogy az új életünket éljük, mégis, ha engedünk ezeknek a kísértéseknek, veszedelmeknek, akkor apránként visszavisznek bennünket a régi életünkhöz. Most tehát az aggodalomról van szó, Isten gondviseléséről. Jézus azt tanácsolja, hogy ne aggodalmaskodjunk, és azért ne aggodalmaskodjunk, mert Isten jelen van az életünkben, ez az egyik, amit hangsúlyoz, a saját életünkben jelen van a teremtésben is, erre mond Jézus példákat a természetből, és harmadszor pedig Isten országában van jelen legteljesebben Isten, de nem a majd csak eljövendő Isten országában, hanem abban, ami már most itt közöttünk van. És az első tehát, amit szeretnék elmondani erről, az a gondjaink, amik sokszor az ételben, az italban, a ruházatban, de nem kell mondani, sok minden másban velünk vannak. Mert nincsen gondtalan, nincsen gondmentes élet, és Jézus éppen ezért tanácsolja, hogy bár vannak gondjaink, vannak nehézségeink, de mégsem kell állandó aggodalomban élni az életünket. És ehhez csak röviden annyit szeretnék hozzátenni, hogy miért is nem. Azért, mert nincsen olyan gondunk, ami túl nagy volna ahhoz, hogy Isten ne tudná azt megoldani. És nincsen olyan kicsi gondunk sem, amit ő ne látna meg, amiről ő ne tudna, amit ne venne észre, és amivel ne törődne. Mert én azt gondolom, hogy bennünket körülbelül ez a két irányba visz el az aggodalmaskodás, vagy amikor azt mondjuk, hogy hát ez olyan nagy, ez olyan bonyolult, ez annyira nehéz, hogy itt megoldást valószínűleg senki nem fog tudni nekünk adni, még talán az Úristen sem. Nincs olyan nagy gond, amit ő meg ne tudna oldani, amiben ne tudna segíteni, amiből ne tudna kivezetni, amin nem, amiben nem adhatna győzedelmet nekünk. És a másik félelmünk pedig ez szokott lenni, hogy bennünket zavar, bennünket bánt, bennünket aggodalmal tölt el, de hát olyan nevetséges apróság, hogy el sem mernénk mondani ebben a közösségben sem. Talán senki másnak sem, talán az Úristennek sem. Mert hogy nem érdekel senkit. Nincsen olyan apró, kicsi gondunk, amit az Úristen ne láthatna, amiről ne tudhatna, és amivel ne törődne. Mert mindezeket összefoglalva azt hiszem, hogy a legnagyobb veszély bennünket fenyeget, amikor odáig jutunk el, hogy de hát úgysem érdekel senkit. Ez csak az én gondom, csak engem bán, csak az én személyes ügyem, senki nem törődik vele. Azt gondolom, hogy ez a legmélyebb aggodalom, amikor idáig eljutunk, hogy azt mondjuk, hogy hiába nézek bármerre, ez senkit nem érdekel. Jézus tanítása, azokat, akik az új életet tőle elfogadták, éppen erről szól, hogyha embereknél ezt tapasztalnánk is, de még inkább, ha önmagunkban ezt tapasztaljuk, hogy nem bízunk senkiben annyira, hogy érdekelni őt, ami gondunk. Istent akkor is érdekli, és Istennek nincs olyan nagy, nincs olyan kicsi gondunk, amiben segítséget ne tudna nyújtani. A második pedig, amit olykor még hallani is lehet, hogy tehát akkor Jézus azt mondja, hogy hát nem kell izgulni, majd lesz, ahogy lesz. Nem kell félni, nem kell aggodalmaskodni, majd ő, meg mennyi atyán gondviselése, úgy is mindig tovább visz bennünket. Erre pedig azt mondhatjuk, hogy aggódni persze, Jézus ezt mondja, nem kell, de dolgozni azért igen. Tehát nem ölbetett kézzel várjuk, hogy majd az Úristen megoldja minden gondunkat, hanem mi is megtesszük azt, ami rajtunk múlik. Hiszen azok a természeti képek, amiket itt elmond Jézus a madarakról és a mezők liliomairól, ezek nem azt mondják, hogy azok élettelenül hevernek és várják, hogy az Úristen majd ővelük mindent megtesz, hanem ami rajtuk múlik, azt megteszik. Nem tudnak szántani, vetni, nem tudnak fonni, de az élelem megszerzéséhez, ami rajtuk múlik, azt megteszik. És mi, akik tudunk szántani, vetni és fonni, nekünk meg kell tennünk azt, ami rajtunk múlik, és ezt a munkánkat áldja meg Isten úgy, hogy soha többé ne kelljen aggodalmaskodnunk. És itt sokat gondolkodtam, hogy elmondjam, de azt hiszem, hogy nincs miért elhallgatni ebben a közösségben sem ezt a személyes élményemet, ami azonban mégsem személyes csupán, hanem az egyház történeti egyik korszakhoz hozzá tartozik, Isten gondviseléséről. Ez pedig az, amit egyébként biztosan mindenki hallott már, hogy a külföldi testvéreink milyen segítséget nyújtottak a magyarországi lelki és családoknak is, és ezt én személyesen is két korszakomban is átéltem, amikor én voltam kisgyermek, én a hatodik gyermeke vagyok a szüleimnek, akkor én úgy nőttem fel, hogy a holland református testvéreink minden évben legalább egyszer, de inkább kétszer eljöttek hozzánk is, téglásra is, és hozták azt, amiről Jézus beszél. Hozták az öltözetet, és hozták az ennivalóra szántat is, és én így láthattam a szüleimet 70-es éveknek az első felében, a közepén, hogy ők átélhették azt, amit Jézus tanít az övéinek, hogy nem kell aggodalmaskodniuk, mert Isten kezében van a megélhetés, és ő akkor úgy gondoskodott róluk és rólunk, hogy elhozták nekünk azt, amire szükségünk volt. És bő 20 évvel később pedig én magam is ugyanezt tapasztaltam, mint már szülő, nekünk 7 gyermekünk van, és nekünk pedig a svájci testvéreink hozták azokban az években hűségesen, rendületlenül azt, amire szükségünk volt, a gyermekeinknek is, és nekünk is. És mind a két korszakban sokszor hallottam azt, hogy nem felelőtlenség ekkora családban élni. 70-es években is gúnyolódtak ezért, meg a 80-as, 90-es években is. Erre válaszolhattuk azt, hogy nem, mert Isten gondoskodik rólunk, a felelősséget, a gondját a családunknak, az életünknek azt ő vállalja, és ha mi neki engedelmeskedve élünk, akkor megmutatja a gazdagságát, azt, amivel ő bennünket táplálni, ruházni, életünket fenntartani tudja. És ez a kritikához, ehhez a kérdéshez tartozik bennem az, Jézus azt mondja, hogy a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe, a tűzre vetik, mi értékesebbek vagyunk, mi nem a kályhába, mi nem a kemencébe, mi nem a tűzre vagyunk számva, mi nem a kályhához tartozunk, mi a mennyországba, a mennyországhoz, az Úristenhez tartozunk. És éppen ezért fontos az, amit a olvasott ige szakasz végén mond Jézus, mert nem csak azt mondja, mint egy tiltásként, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert az önmagában kevés volna, hanem hozzátesz, hogy akkor az aggodalmaskodás helyett mi csináljunk, és erre mondja azt, hogy keressük először Istenek országát és az ő igazságát. És ez azt jelenti, hogy nekünk lehet szabad engednünk azt, hogy Isten országának a gazdagsága az betöltsön bennünket. Hogy az ne csak legyen valahol. Hogy abban ne csak olykor-olykor kapjunk mi magunk valamit, vagy könyörgésenek az árán talán, hanem hogy ez a gazdagság, ez betöltse az egész életünket, mert akkor van esélyünk arra, ha ez a gazdaság betölt bennünket, hogy ne aggodalmaskodjunk. És ezért mondtam az elején azt, hogy nem életvezetési tanácsot gyűjteni, mert aki csak azt keresi, hogy ne aggódjak, hogy ne terheljen túl magam, hogy pihenjek, amikor kell, meg hogy szeretni is jó volna, mert az jótékony az embernek az egész életére. Ha nincs ez, ott az, hogy de azért tudjuk ezt megtenni, mert Isten országa teljes gazdagsággal betölt bennünket, akkor csalódik az ember, mert önmagától, saját erejéből, testi lelki erejéből nem tudja mindazt megtenni, amit a Szentírás tanácsol neki és nekünk. És befejezésül pedig a vasárnapi Ószövetség igéből szeretnék idézni, mert bennem ez a kettő, amit Jézus tanít és amit itt olvasunk az Ószövetségben, ez elválaszthatatlanul összefügg. Hiszen a Isten ajándékainak az elfogadásához, ami az aggodalmaskodást megszünteti bennünk, ehhez hozzátartozik az, amit a választott népnek mond Mózes által Isten, hogy háromszor egy évben minden férfi menjen és ünnepet üljön, és a Mózes 5. könyve 16. részének a 16. 17. versében ezt olvassuk, de senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt. Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenettől, az Úrtól, aki adja azt neked. És ha bevezetőben említettem azt a két gyermeket, aki egyrészt sírt, másrészt pedig a kezét készítette, hogy minél hamarabb a szájhoz vihesse a falatot, ez az üres kéz az, amelyik bennem, amikor Isten gondviseléséről olvasok Jézusnak a tanítását, mindig megjelenik, hogy üres-e a kezem. Bizony sokszor üres. És nem azért, mert Isten ne adna bele ennivalót, innivalót, vagy ruhát, amit magamra vegyek, hanem azért, mert nem tartom meg azt, amit már a választott népnek Mózes által mond, hogy ne üres kézzel. Hányszor üres az én kezem, és hányszor van az én szívemben, lelkemben az az önzés, hogy igen, hát nekem megadta, igen, nekem csodálatosan megadta, mások által megadta, és én mégis ezeket itt akarom megtartani, és üres, és nem adok tovább abból. Ez az igazi szegénység, ez, ami igazán aggodalomra ad okot, ez bizonyítja azt, hogy nem Isten országát, hanem a földi javakat keresem is, keressük talán. Ezért biztat minket már Mózes is, senki se üres kézzel, hanem mindenki aszerint a gazdagság, aszerint a mérték szerint, ahogyan az Úristen őt megáldotta. És mivel mi itt mindannyian a Jézustól elfogadott új életünkben élünk, ezért nincs senki közöttünk, akit ne áldana meg úgy az Úristen, hogy abban a kézben legyen valami. Ez a gazdagság, ez a bizalom, ez Isten országának a megélése. Amen. Imádkozzunk most, testvéreim! Urunk Istenünk, köszönjük a Te csodálatos teremtésedet, amelyben a természet törvényei is arra tanítanak, hogy nincsen üresség, nincsen üres tér, mert valami mindig benyomul, elfoglalja azt, ami üressé válik, ami kiürül, ami üresen marad. Megvalljuk, hogy a mi életünkben is voltak és vannak üres napok, üres korszakok, üres helyzetek, és azt is megvalljuk alázattal, hogy bizony benyomult oda sokszor az aggodalmaskodás, a félelem, az önzés, a bizalmatlanság. És ezért a mai reggelen ezt kérjük tőled, Urunk, hogy a Te országod gazdagságával töltsd be életünket, töltsd be egész lényünket úgy, hogy soha ne maradjon hely, soha ne támadjon üresség, ahová benyomulhatnának mindazok, amik a gonosztól vannak. Szeretném gazdag életet élni, áldott életet élni, tele szívvel, tele lélekkel, tele kézzel, egymás iránt, országod építése ügyében. Köszönjük, hogy a mi egész életünk azt bizonyíthatja azoknak is, akik még csak érdeklődnek, akik még csak úgy olvassák a Bibliát, hogy hát, ha van benne valami, ami nem haszontalan, hogy mi azt bizonyítjuk, minden, ami a Bibliában van, az létfontosságú azoknak, akiket Te országodba hívsz. És abban kérünk, légy segítségünkre, hogy másoknak is elmondhassuk ezt a bizonyságtételt a földi életünkben, itt már részesé lehetünk, és ők is azok lehetnek a Te országodnak. Könyörgünk, Urunk, önmagunkért, szeretteinkért, munkatársi közösségünkért, anyaszentegyházunkért, minden szolgálatunkban naponta. Áldj meg bennünket, gazdagon, Urunk. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, az Úr imádsággal együtt hangosan mondva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.